Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brain Bar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi.
Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük.
Úgy vagyunk velük, mint gombócartúr a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavalyit, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon.
Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját.
Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak.
Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg.
Csapjunk is bele! Na, sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt ismét a Könyvpárbaj, és ma a Könyvpárbaj legalábbis első részében a dinoszauruszoké lesz a fő szerep, vagy a rajtuk lesz a nagy hangsúly. És a könyv, amit hoztam neked, Ildi, az Steve Brusettinek a dinoszauruszok tündöklése és bukása. Egészen úgy hangzik, mintha valamilyen történelmi, valami birodalomról.
Hát mert nem az, tulajdonképpen a dinoszauruszok birodalma pár százmillió év.
150 millió éves birodalomnak a története, meg felemelkedése, ugye, és aztán hanyatlása. És a történet végét szerintem mindannyian jól ismerjük a Mexikóban a Yucatán félszigetre becsapódó óriási meteorról, de itt igazából Steve Brusetti azt mutatja be nekünk, hogy honnan jöttek a dinoszauruszok. Tehát tudjuk, hogy hogyan pusztultak ki, viszont talán a történetnek ezt a részét, hogy honnan jöttek, és egyébként, hogy hogyan élnek tovább, ezt talán annyira nem ismerjük. És amit tudni kell erről a fiatal srácról, hát egy 30-as fiú ez a Steve Brusetti, ő amerikai születésű, de az Edinburghi Egyetemnek a paleontológusa, és hát egy egészen nagy tehetség, tehát ha jól emlékszem, valami 15 fajt tárt fel, 15 új dinoszaurusz fajt nevezett el, és tárt fel. Igazából én nekem az jutott eszembe, amikor olvastam ezt a könyvet, hogy a könyvet ír az a generáció, akik a Jurassic Parkon nőttek föl. Nekem nagyon meghatározó volt ez a film, és azért látszik, hogy még kitart ez a svung, mert ugye most felelevenítették, és most jön a Jurassic World világuralom.
Hát hoppá, hát most már terjeszkednek. Nem csak.
Most azt hagyjuk, hogy igazából hova futott ki a Jurassic Park sorozat. Egyébként én még mindig nézem, és ennek a Jurassic Worldnek egyébként a szerzőnk Steve Brusetti tanácsadója is volt, és állítólag megeskedte a rendezőjét, hogy ő akkor fog csak tanácsot adni neki, vagy akkor fog részt venni a készítésben, hogyha a filmben tollas dínók is lesznek. Na, de térünk vissza oda inkább, hogy neked hogy tetszett ez a könyv. Én nem voltam benne biztos, hogy ezzel most téged végleg eltántorítalak a dinoszauruszok világától, vagy igazából már titokban szeretted is őket.
Na hát akkor a kérdés megválaszolása, hát mivel ez egy kicsit egy történelmi műről van szó, akkor én is egy ilyen kicsit ilyen Ildi és a dinoszauruszok rövid összefoglaló történet. Szerintem nagyjából abban az időszakban, amikor így éppen lecsengőben volt az ilyen kristályokat árusítanak az iskolában című történet, erre emlékszel, amikor ilyen kristályokat lehetett venni?
Hát volt ilyen ásványbőrzék.
Ásványbőrzék, az. Na, igen, na nagyjából az volt az időszak, amikor én hozzám megérkeztek a dinoszauruszok is, és én nekem ilyen ősmaradvány köteteim és ősmaradvány enciklopédiáim is voltak otthon. Az igazság az, hogy utána az ősmaradványokról hamar az emberi történelem maradványra mentem át, ugyanis én régész szerettem volna lenni, nekem ez a nagy elképzelésem, és a Spielberg és haverjai, Spielberg és jó barátai
művei. Még az Indiana
művei.
Jones vonatra.
Én az Indiana Jones arc vagyok, szóval aha. Én az archeológiát
érdekel. De hát ugye a régészek
nagyon.
Csak a felszínt kapargatják, a paleontológusok vájkálnak igazán a mélyben.
Hát ott legalábbis a történelmében mindenképpen, tehát hogy nekem a paleontológia ez egy olyasmi dolog volt, ami abszolút így érdekelt, mert minden is egy időben gyűjtöttem is én magam is egyébként az ilyen kis lenyomatokat, és volt egy darab ilyen valahol, szerintem, hogyha kiütenem a gyerekkori szobámat, akkor ott lenne valahol egy ilyen kis csiga alak, egy ilyen mészkő lenyomat, és ez volt a nagy büszkeségem, hogy nekem van egy olyanom. Úgyhogy én abszolút ez a dino ember voltam. Viszont a Jurassic Park az kicsit kihívást okozott. Azon egyszerű októl fogva, hogy nekem három nagyon szeretett bátyám van, akik nagyon szerettek engem ijeszgetni. Úgyhogy például a Jurassic Parknak is, amikor először láttam, olyan részeit mutatták meg, például az, amikor hirtelen kinyílik a vége felé, annak a dinónak itt kinyílik az a bőr rész a feje körül, emlékszel, és így hát.
Van egy ilyen hatalmas galéria, igen.
Az, a galéria.
Azért a Jurassic Park sokszor elég szabadon bánt így a paleontológiai tényeket, tehát az a dinoszaurusz egyébként egyáltalán nem köpött mérget, meg azt a lebenyét is igazából, vagy azt a galériát is, azt a Spielberg hát, tette hozzá.
Felnőtt fejjel mondod ezt, de hát én mondjuk voltam 3 vagy nem tudom 4 éves, és vagy bármi ilyesmi, és
jó, akkor persze, hát a kapudrog volt a dinoszauruszok világában.
Hát igen, szóval én ott azért picit megijedtem, viszont nagyon szerettem magát a kalandfilm műfaját, úgyhogy egyébként bevonzott, és valóban én is láttam szerintem az összes Jurassic filmet, beleértve a nagyon impresszív, magas sarkúban futás művészetéből is sokat tanultunk szerintem a Jurassic filmekből, de ne erről meg beszéljünk.
Hogyan kell Velociraptort szelídíteni.
Igen, a raptorokkal suttogó. Na de most nem a filmről fogunk beszélni, hanem erről a könyvről, ami pedig nekem egyébként mondhatni azt, hogy kicsit visszahozta ezt az ilyen gyermekkori dino szeretetet. Tehát, hogy én, és valahogy nem annyira egyébként a dinoszauruszokra, nem inkább, mint ahogy a szerző is kezdte a karrierét, inkább a flórának a lenyomatai érdekeltek engem. Tehát, hogy én ezeket a hogyan festett akkor az erdő, miképp nézett ki egy dinoszauruszok korabeli dzsungel, na, ezek
de
is
lehet követni
engem.
Szerintem ebben a könyvben nagyon jól, hogy elmozdultunk szerintem, vagy elmozdult ez a tudomány néhány ilyen kinevezett sztár faj, mint például a T-Rex, vagy a
Brontosaurus.
Igen, vagy a Triceratops felől, egy egész ilyen ökoszisztéma feltárásába. Tehát valahogy ez az ökológiai szemlélet áthatja a dinoszauruszokat is, és ugye a Jurassic Parkban is érdekesek voltak már a rovarok, uh-huh. De csak azért ugye, mert azok szívták a dinoszauruszok vérét, és akkor ugye a filmben abból nyerték ki a dinoszaurusz DNS-t, amiről tudjuk egyébként, hogy sajnos nem lehet. Ez a könyv azt mutatja be talán, hogy a dinoszauruszok hogyan éltek együtt, hogyan éltek együtt más fajokkal, amik nem voltak dinoszauruszok, uh-huh. Mert ugye ez is egy érdekes dolog, hogy azt gondoljuk, hogy például ezek a hát ilyen repülő, ilyen óriás denevér, bőrszányú izék, ezek a pteroszauruszok, ezek is dinoszauruszok voltak, és például amúgy nem voltak azok, tök máshonnan jönnek. Ugyanúgy nem voltak dinoszauruszok ezek a krokodilfélék sem, és akkor a dinoszauruszok lába alatt ugye még a mi őseink ilyen kis sürgő, forgó, kis cickányforma izékék is ott voltak. És aztán ott voltak a madarak is, ugye, amik meg a dinoszauruszoknak az élő képviselője, egy dinoszaurusz család, vagy típus, vagy leszármazás, úgyhogy igazából a dinoszauruszok velünk élnek, és a Jurassic Parknak a végén mégiscsak igaza volt abban, hogy a madarak leszármazását egészen idáig vissza lehet követni. Úgyhogy ez a történet igazából nem ért véget, és én például emlékszem, vendégünk volt 2 évvel ezelőtt a Brain Baron Jack Horner, aki a paleontológusok körében hát egy ilyen legenda, és egyébként a Jurassic Parknak is tanácsadója volt, nem minden tanácsát fogadták meg.
Például a színes dínókról alkotott tanácsot.
Például eszem. A színes és tollas dínókról, színes tollú dínókról alkotott véleményét, ez például nem került be a filmbe, mert lehet, hogy ilyen csupasz hüllőke jobb volt akkor riogatni téged is, meg a tesóidat is. És a Jack Horner például egyenesen azt tűzte ki, hogy egy csirkéből a géntechnológia segítségével valahogy vissza lehet. Hát én nem tudom, mi a reverse engineering, van erre magyar szó?
Fú, hát én azt mondanám, hogy nem tudom, ugye mérnöki...
Visszamérnökösködni. Nem,
hát
tudom.
Nem tudom, ez az engineeringnek ugye itt a fejlődés, fejlesztés, és akkor ez az ilyen visszafejteni.
Hát igen, valahogy, tehát hogy az valahogy, ha nagyon le akarom butítani a dolgot, biztosan ez tudományosan kevésbé helytálló, de hogy minden csirkében ott van valahol az csirkének egy ilyen ősi dinoszaurusz-szerű formája is, és ő ezt akarja valahogy egyébként visszaállítani egy csirke szaurusszá. Úgyhogy ez érdekes kérdés, nem tudom, hogy például a Jurassic Park is felvetette ezt, aztán adott rá egy nagyon pessimista választ, meg egy csomó folytatást, hogy szabad-e Istent játszani, meg újból föltámasztani a dinoszauruszokat, és én például ezen gondolkoztam, hogy de inkább tőled kérdezem meg, hogy te föltámasztanád a dinoszauruszokat?
Én egyébként valószínűleg, hogyha most rövid választ vársz, akkor azt mondanám, hogy nem. Nem támasztanám föl a dinoszauruszokat, nem fektetnék úgymond a kutatásba igen, és a különböző genetikai kutatásokba, kísérletezésekbe igen, de hogy azzal a céllal, hogy akkor most újra dinoszauruszok legyenek itt ennek a jelenlévő ökoszisztémában az, amiben mi most élünk, én valószínűleg
nem telepítenéd őket vissza a vadonba, hanem lenne mondjuk egy park, amiben betennéd őket, és ott paleontológus és nem paleontológus látogatók megcsodálhatnák őket egy biztonságos terepjáróból.
parkba zárni állatokat azért, hogy mi emberek megcsodassuk őket, már kicsit necces. Gyerekkoromban azt gondoltam, hogy mennyire jó lesz majd elmenni az afrikai kontinensre és megcsinálni az elefántokat. Amikor először láttam az afrikai kontinensen elefántot, akkor ez nem éppen a lehető legszabadabban szaladgált, és nagyon-nagyon jól érezte magát, hanem alapvetően már kicsit az ember... és mondjuk akarata alá volt hajtva, ugye évezredeken keresztül tudjuk, hogy hogyan akár a vadon élő állatok, akár a domestikált állatokat hogyan hajtottuk saját igánk alá, úgyhogy én nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen parkot a filmvásznon kívül élveznék.
De azért, mert elszomorodnál, hogy ott egy kis területen, nem tudom, szomorkodna a triceratops a sarokban?
Hát ez most ugye extrém hangzik, de belegondolni abba, hogy teljesen átveszünk valami fölött az irányítást. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy nekünk jogunk van arra, hogy eldöntsük, hogy az az állat éljen, haljon-e, hogy nézzen ki, milyen legyen, visszafordítsunk-e valamit, ami 100 millió évekkel ezelőtt történt, és aztán pedig berakjuk egy ilyen lezárt ketrecbe őket, azért, hogy a mi tulajdonképpen gyermekkori fantáziáink, vagy elképzeléseinknek
éljen. Ez egy tudományos kísérlet, tehát most igen, persze van egy ilyen vidám park része is a dolog, hogy föl lehet ülni ott, vagy nem tudom, meg lehet nézni ezeket a dinoszauruszokat távolból egy ilyen vadasparkszerű környezetben, de azért arra nem gondoltál, hogy mondjuk azzal, hogy tanulmányozod a dinoszauruszokat, vagy hogy visszaállítasz, vagy nem tudom, újra teremtesz egy ilyen dinoszauruszt, vagy többet is, akkor lehet, hogy egyébként sokkal többet megtudnánk a mai élő állatokról is.
Ebben biztos, hogy van valami lehetőség. Én megint csak ugye szakértem hiányán nem vagyok benne biztos, hogy ehhez muszáj egyébként őket újra teremtenünk. Tehát mert akkor már beindul egy olyan típusú kísérlet, amelynek keretein belül mi létrehozunk egy az ökoszisztémán belül még egy ökoszisztémát, és egy olyat, amit 100 milliókra ezelőttről származik, ami nem ennek a korszaknak.
Oké, csak mondjuk mi hajtja jobban a tudományos kutatást, az, hogy srácok, akkor nem tudom, szerezzünk pénzt arra, hogy megcsináljunk egy 3D-s, nem tudom, ilyen valószerű modellt, vagy az, hogy létrehozzunk valami kézzelfoghatót. Tehát szerintem ez is benne van a dologban.
Hát Jack Horner is ugye említette azt hiszem talán a Brémváros előadásában, ugye, hogy hirtelen, amikor kijött a Jurassic Park, akkor
megugrott a kutatások támogatása. Igen,
igen, igen. Tehát
igen. Ez és biztos, egyébként hogy... ennek a haszonélvezője ez a könyv is, szerintem, tehát hogy ez a fikciós történet, a Jurassic Park, ami amúgy tényleg nem vett túl jó fényt, szerintem egyébként elég pessimista szemléletű valami, azt hozta el tulajdonképpen ezt a dinoszauruszok tündökléséről és bukásáról szóló könyvet is, mert ezt tette lehetővé az, hogy ma egyébként ez a dinoszaurusz történet szerintem globalizálódott is, tehát most már nem a Európa és Amerika privilégiuma ezeknek a hatalmas csontoknak, vagy annál kisebb fogaknak a kiásása, hanem hogy megjelent a színen például Kína, meg Kína környékén a Mongóliába, például a Góbi sivatagba, ott én nem is tudom, az ősi Attila, aki járt már itt a stúdiónkban, amikor a David Attenborough 95. szülnapját emlegettük, ő talán a leghíresebb magyar paleontológus, és ő volt az első magyar paleontológus, aki dinó maradványokat talált a mai Magyarország területén. Ő mesélte például egy előadásában, hogy míg nálunk ők, nem tudom, iszapolásnak nevezett eljárással, tehát tényleg, nem tudom, ott fogkefével söprögetik a földet be ilyen hatalmas zsákokba, és aztán átmossák, hogy ilyen kis töredékekből összerakják a valamilyen állatnak a csontvázát, vagy valamilyen maradékait, hogy a Góbi sivatagban meg ott elszórva hevernek a csontok, és inkább az a kérdés, tehát hogy ott már válogatni kell.
Igen, igen.
És na mindegy, oda akartam eljutni, hogy igazából most már nagyon sok szemszögből látjuk ezt az egész történetet, és most már igazából ez egy globális történet.
Érdekes egyébként, hogy arról beszélsz, hogy hogyan kell egy összerakni ezeket a dolgokat, és két dolgit az eszembe. Az egyik az, hogy talán a hallgatók nem annyira tudják, de nekem van szerencsém ismerni Marcit, és Marci hobbiairól is vannak bizonyos információim, és például Marci nagyon szeret... Például Marci nagyon szeret kirakókat csinálni, puzzle-okat összerakni, és megörvendezteti néha a kollégákat is ilyen vicces videók, hogy utána az egészet felemeled, meg mindenféle ilyesmi. És kicsit ennek az egész történetnek, ami ebben a könyvben egyébként nagyon izgalmasan van leírva, tehát megismerünk egy csomó karaktert, akik fontos szerepet játszottak a paleontológia és ennek az egész történetnek az összerakásában.
Majd ezzel kapcsolatban kell azért a magyar vonatkozásokról is beszélni.
Mindenképpen. Úgyhogy igen, tehát tulajdonképpen ahogy összerakódik ez a történet, nekem így több ilyen kulcsszó is eszembe jutott. Például az, hogy ez egész kicsit olyan, mint egy ilyen kutatás, nyomkeresés, egy tényleg egy ilyen, egy hihetetlen nagy kaland, amelynek részeként ilyen puzzle darabokban, hogy te is mondtad, egy ilyen globalizált világban próbáljuk meg összerakni valaminek a képét, ami elsőre nem látszik, és néha csak a sarokpontjait, az elejét és a végét, és bizonyos pontokat igen, tudunk benne.
Jó az a puzzle példa, csak valahogy egy olyan puzzle, aminek nem tudom, rendesen azért hiányosak a darabjai, uh-huh. Nem, valójában nem tudjuk, hogy mit rakunk ki, mert ugye azért a puzzle-nek ott van a dobozán, hogy mi az a kép, amihez el kéne jutni, és akkor be tudod azonosítani, hogy az a egyes darab, amit a kezedben tartasz, az épp a nagy képbe hova tartozik. Ugye azért most már abban nagy segítséget ad a technológia, hogy ezeket például most már ezt a, hogyha van egy nagy zsákcsont töredéked, akkor azt már nem kell egyenként mikroszkóp alatt megvizsgálni, hanem be lehet szkennelni 3D-be, és akkor azért annál talán, ott már talán egyszerűbb összerakni ezt a nagy képet. Igazából olyan, mintha ilyen forgácsokból, vagy ilyen szilánkokból, fogpiszkálókból akarnád azt a fát egyberakni. Szóval ennek az egész paleontológiának van egy nagyon ilyen, hát egy kicsit ez az Indiana Jones-os
kincsvadász
romantikája, de azért itt van a, szerintem a 99%-a, meg inkább az, hogy ez az apró munka, meg a föld munka markolóval, uh-huh. vagy éppen itt tényleg ezekkel az ilyen fogorvosi eszközökkel a skála túlsó végén.
Egyébként nekem még az jutott eszembe, hogy a paleontológusoknak valami egyrészt hihetetlen lexikális tudással rendelkeznek a saját témájukról, másrészt pedig nagyon durva fantáziájuk van. Ez az egész nyomkeresés dolog nekem tényleg már az ilyen indián regényekre emlékeztetett, vagy nem is tudom, amikor csak látják valaminek a lenyomatát, ami emlékezteti valamire, és akkor egyébként ebből nyilván most már rengeteg számítógépes eszköz segítségével is, egyébként térben el kell képzelni mindenféle dolgokat, és nagyon-nagyon izgalmas ennek egyébként a részleteibe belemenni, amiben a könyv abszolút segít, hogy hogyan lehet olyan dolgokra rájönni egyébként, hogy mondjuk a két nyom, úgymond a nyomtáv mekkora, és akkor egyébként abból következtetni tudunk az állatnak a mozgására, és ami érdekesebb szerintem még ebbe az egész kincsvadászati elbe, és azért volt nekem ez ennyire megdöbbentő, de hallgattam interjút a szerzővel, és így megkérdezték pontan itt az Edinburgh Egyetemen végzett munkája kapcsolatban, hogy mégis így mondja, hogy így mennyi dínót fedeznek fel így évente, és akkor valami predikció, hogy akkor hány dínó élt, és azt mondta, hogy nagyjából évente 50 új fajt fedeznek föl, és most
hetente egyet.
Hetente egyet, tehát hetente egy új dínót felfedezünk, ami valami hihetetlen dolog, és akkor próbálta utána beazonosítani azt, hogy egyébként hány madárfaj van, és akkor azt mondták, hogy nagyjából 14-15 ezer, úgyhogy ebből tehetünk, és hogyha ez a mostani időszakra vonatkozik, mert mi most élünk, és ugye, ahogy említettük, hihetetlen időtávok, 100 millió évekig éltek a dinoszaurusok, és uralták ezt a földet, hát akkor mennyi dinófaj létezhetett? Tehát ez egy olyan mennyiség, ami hát sok ezer évre még fog a paleontológusoknak munkát adni.
És ahogy beszéltük, hogy a dinoszauruszok mellett még azért ott éltek, ezek a óriás szalamandrák, meg törpek, krokodilok, meg nem tudom, mindenféle egyéb furcsa
és a tengeri
szerzetek.
Még ugye nem is esett szófeltétlenül.
És amiknek ugye, tehát ott tudjuk megtalálni a maradványait, ahol valaha tenger volt, most viszont száraz föld, de hát hogy azért a tenger alján is biztos van egy csomó fosszília, amihez ugye nem jutunk hozzá, mert egyszerűen nem vagyunk ott. Még egy érdekes szerintem ilyen vetület, ami mentén lehet ezt a könyvet olvasni, hogy ugye ez a klímaváltozás az egy új fejezetet nyitott így az ember meg a bolygó kapcsolatában, de azért ez a bolygó, ez nem csak az a kedves, szerető, befogadó földanya, akinek gondolni szeretjük, hanem hirtelen, hát ilyen, én nem is tudom, ilyen rohamok kapják el.
És, a végzett angyalaként
igen,
lecsap egy meteor.
Ebben a könyvben azért olvashatunk arról is, hogy micsoda tömeges fajkihalásokat tudott okozni, maga a bolygó, az, hogy például nem tudom, Szibériában valahol elkezdtek működni aktívan a vulkánok, és akkor azok maguk annyi széndioxidot köptek a levegőbe, hogy már teljesen megborult a klíma, és tömeges fajkihalást okozott. Szóval azért ahhoz képest, hogy mi itt tényleg nem tudom, Celsius fokokkal is azért meg tudjuk emelni itt az emberi működés kapcsán a bolygó hőmérsékletét, vagy átlagos hőmérsékletét, azért a bolygó is tud érdekes meglepetéseket okozni, amire nem számítunk, és akkor nem tudom, van, hogy százezer évekig, millió évekig tart valami olyan vulkáni tevékenység, ami az életnek a, hát én nem is tudom, milyen becslések vannak, de kétharmadát így letarolja a föld színéről, és akkor kezdődhet újból egy új leosztásban a történet. És egyébként innen jönnek a dinoszauruszok is, uh-huh. tehát egy tömeges fajkihalást követően tudták elfoglalni ezeket a, azt hiszem, hogy így hívják ezeket, ilyen ökológiai fülkéket, amiket korábban más, egyébként hüllő vagy kétéltű nem dinoszauruszok foglaltak el.
És innen jövünk mi is, ugye egy, mi is egy ugyanilyen ökológiai fülkét.
Hát lehet, hogy megköszönhetjük aznak a meteornak.
Hogy... Igen, köszi szépen, Meteor, nagyon, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy most itt ülhetünk és beszéltünk erről a könyvről. Igen, ahogy te is most ezt felfestetted, ez a könyv abszolút nem csak a dinorajongóknak szól. Tehát, hogy ebben van egy földtörténet, klímatörténet, és nagyon izgalmas volt nekem. Picit utána néz egyébként, hogy a paleontológia története micsoda. És itt most csak egy dolgot fogok ebből kiemelni, azon kívül, hogy nagyon szórakoztató ilyen felvetések vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan próbálták a, nem tudom, bibliai kígyót, valami dinoszaurusz maradványal összevetni, és hogy egyébként milyen mítikus lényeket láttak bele a dinoszaurusz maradványokba, stb. De például megtudtam azt, ami baromi érdekes, hogy amúgy a fosszília kutatások és a klíma változások az elmélet, az sokkal korábbi, mint azt én valaha hittem volna. Ugyanis ez a fosszília gyűjtés, az már elég hamar elkezdődött, sőt, mert az ókori görögök környékén is már gyűjtötték a fosszíliákat, és Kínában, hogy térjünk vissza, Kínában volt egy olyan tudós, akit úgy hívtak, hogy Shen Kuo 11. században élt, és már akkor ő is nagy fosszília gyűjtésben volt, egy főként a biológia, hát akkori, értem, biológia érdekelte, és akkor fájtotta a világ első klímaváltozás teóriáját. Tehát, és mindezt fosszília gyűjtések alapján tette meg, főképp ilyen bambusz erdőkből gyűjtött különféle mintákat, és az alapján tette egy ilyen predikciót, hogy szerinte változik az éghajlat, változik a földünknek az időjárása és a klímája. Ami hát valahol döbbenetes egyébként, hogy ez egy ilyen korai felvetés volt már, mint ugye az emberiség tudományos felvetései között. És ezért szeretném nagyon hangsúlyosan kiemelni, hogy ezt nem csak a T-Rex rajongóknak szól ez a könyv, meg azoknak, akik nagyon szerették a Jurassic Parkot, hanem sokkal messzebbre vezetőbb felvetések vannak benne.
És még egy utolsó dologról szerintem ejtsünk szót, és ez a könyvnek a magyar vonatkozása, mert itt a egyébként ez a világjáró szerzőnk, Steve Brusetti, mindenhol össze is haverkodik a
ez a legjobb rész amúgy szerintem.
Tehát a fosziliákhoz hozzátartoznak a felfedezők is, meg a különböző ilyen vadnyugati dinovadász történetek, ami miatt szintén nagyon érdekes olvasni, hogy a vadnyugatnak van egy ilyen, tehát nem csak a egymással, meg az indiánokkal vívott háború, de a csontokért vívott háború is egy ilyen története. És van magyar vonatkozása a könyvnek is, méghozzá az egyik első magyar, szerintem ilyen komoly paleontológus, az nem más volt, mint Nopcsa Ferenc báró, aki egy erdélyi magyar báró volt, és egyébként pont így a Trianon környékén működött. Egyébként nagyon kalandos élete volt, mert Bécsben lakott, de egyszer albán király is akart lenni, úgyhogy kém felfedező, szerintem minden volt. És ő volt az, aki Erdélyben talán az első dinó csontokat megtalálta, és ő is kap egy említést a könyvben, és amiről említést kell szerintem még tennünk, hogy itt a Steve Brusetti hát itt a világjárása közben eljut Magyarországra is, és összebarátkozik Vremír Mátyás, azóta sajnos elhunyt magyar paleontológussal, és itt egyébként olvashatunk egy kis leírás is arról, hogy Erdély hogyan nézett ki a dinoszauruszok korában, és még egy ajánlást kell itt tennem a végén, hogy ha egy picit visszatekertek, vagy visszanéztek itt a csatornánkon, akkor van itt egy beszélgetés Ősi Attilával, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom nem csak a fekete öves dinó rajongóknak, hanem azoknak is, akiket érdekel, hogy egyébként mi történt itt Magyarországon, nem tudom, 65 plusz vagy mínusz millió évvel ezelőtt.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Az igazság, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjem a beszélgetést a következő könyvünkről, mert annyi minden van benne, egy hihetetlenül gazdag könyvről van szó. Azt mondanám, hogy a címe kicsit már-már megtévesztő, ugyanis Érdi Péter rangsorolás az egy össznépi társasjáték íratlan szabályai című könyv lesz most a második könyvünk itt a könyvpárbajban. Nagyon sok könyvet mondtam, ugye? A Tipotex kiadó jelentette meg magyarul, és az Oxford University Press hozta ki angolul. És azt kell, hogy mondjam, ez egy rendkívül szórakoztató könyv. Amikor először hallottam róla, akkor kicsit megijedtem, hogy na hát, akkor most itt valami matematikai egyenlete, statisztika és stb. Lesz szó, és hogy nem biztos, hogy ez nekem való. Ám nagyjából a, nem is tudom, harmadik, negyedik oldal után kiderült, hogy Érdi Péternél kevesen tudnak szórakoztatóbban írni erről a témáról. Az egész könyv maga tulajdonképpen blogbejegyzések laza kapcsolataként értelmezhető, amely fejezetekbe van rendszerezve. Picit beszélünk a szerzőről is, őről azt kell tudni, hogy ő egy magyar-amerikai kettős állampolgárságú számítógépes agykutató, aki jelenleg Michiganben él és dolgozik, a Kalamazoo College-nak a professzora, és Magyarországon nagyon sok munkát végező, és a Wigner Fizikai Kutató Központ, én BME-s voltam, úgyhogy hajrá BME, professzor emeritusa is, úgyhogy rettetesen sok dolgot csinál, és kicsit az az érzésem, hogy olvastam a könyvet, mintha megtaláltam volna Dokinak, a Visszajövőbe filmből a magyar megfelelőjét is stílusban, úgyhogy rettetesen élveztem.
Nekem a stílusa inkább ilyen Woody Allenre emlékeztetett, hogy néha, hogy ő, nem tudom, az agykutatás Woody Allenje, hogy ilyen aforizmákban, vagy ilyen egyszerű kis mondatokban nagyon viccesen, vagy nagyon ilyen önreflektív humorral tudja szórakoztatni az olvasót. Tehát az odavetett ilyen kis megjegyzései legalább annyira jók, mint a hosszú fejtegetései.
Abszolút. Ami pedig a tartalmat illeti, arról nagyjából azt kell tudni, hogy ezek a blogbejegyzések, ugyanis tényleg ír egy blogot is, amelyben egyszerű halandók, mint jó magam is hozzászólhatnak, de rengeteg tudományos diskurzus is zajlik. Ilyen fejezetek vannak, mint összehasonlítás, rangsorolás, listák, ugye hát ennél trendibb mostában kevés van az interneten, választások, játszmák, törvények, szóval elmegyünk kicsit ilyen komolyabb területekre is, a jó hírnévért folytatott harc, úgyhogy még tényleg még a celebrity kultúrába is belekóstolunk itt Érdi Péter segítségével, illetve még a különböző vásárlási algoritmusokba is belekóstolunk, hogy ebben is a tanácsot, hogy hogyan ne vegyük meg azokat a dolgokat, amiket igazából nem is szeretnénk, illetve a manipulációról is van szó, és rengeteg társadalmi összefüggésről egészen addig, hogy mi zajlik egy osztálytalálkozón, odáig, hogy egyébként hogyan szerveződik mondjuk egy munkahely. Úgyhogy hihetetlenül gazdag ez az egész könyv. Neked mi volt a legmegkapóbb benne?
Valahogy úgy tudnám ezt az egészet összegezni, mert tényleg nagyon-nagyon széttartó az Érdi Péternek egyébként az érdeklődési köre, meg uh-huh. amit megoszt velünk, meg hirtelen lőkerülnek könyvek, akkor azokról ír röviden.
Filmek,
igen. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... Tehát egyáltalán nem egy olyan tudósról van szó, aki nem tudom, ilyen egy nyomon halad, és uh-huh. akkor a szűk tudomány területéhez nagyon ért, mellette viszont igazából semmi máshoz igazán, hanem nagyon széles körül az érdeklődése, és ez be is mutatja nekünk. A könyv igazából szerintem arról szól, hogy értékeljük, rangsoroljuk a világot, és minket is értékelnek. És akkor ennek a, hát tényleg százféle következményét, pszichológiai, politikai, algoritmusokra vonatkozó következményét elemzi, azt próbálja feltárni, hogy igazából miért van az, hogy, vagy onnan indul az egész gondolkodása, hogy honnan jönnek ezek a listicle cikkek, tehát ezek a 7 dolog, ami nélkül ne indulj el utazni, vagy a...
10 dolog, amit utálok benned, című zseniális film.
Igen, vagy az 5 legjobb tipp a tökéletes fogmosáshoz. Hogy miért van így húzalozva az agyunk, vagy miért gondolkodunk így, hogy ezek a dolgok működnek. És miközben olvastam a könyvet, azt vettem észre, hogy igazából én is így működök, és egyre inkább így működök, és ezt most nem ilyen hencegésként mondom, csak azzal az emberrel beszélsz itt most a műsorban, aki megvettem egyszer szülinapomra a 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz című könyvet. Nem gondoltam azt, hogy ez lesz az 1001 legjobb film, nem gondoltam azt, hogy itt most ez az 2. filmet már nem kell megnéznem, mert akkor tényleg kimerítettem ezt a dolgot, de szépen végigmentem rajta, és megnéztem a 1001 filmet. nem szeretnék még meghalni.
Azért itt a vége, köszönjük, Marci.
Azért,
most
lenne,
már.
Azért lenne még pár film, amit szeretnék megnézni. Szóval, hogyha valaki ráharap egy ilyen horogra, az például én vagyok. Most nem tudom azt, amit említettem, a 5 tökéletes tip a fogmosáshoz cikket, nem biztos, hogy elolvasom, vagy ez nem annyira érdekel, de szerintem a listák, vagy az, hogy listázzuk a dolgokat, az egy jó módja a világ megismerésének, meg mások megismerésének is, hogy ez a mondd meg a kedvenc könyvedet, és akkor megmondom, hogy ki vagy.
Egyébként vicces már, hogy pont ezt a filmes dolgot hoztad be, ugyanis én meg akartalak kicsit lepni, úgyhogy rákerestem arra, hogy a Google mit mond a Top 10 Márton keresésre, és meg is találtam Márton Csokás, aki ugye Csókás Márton, aki egy új-zélandi színész. És az volt az első találat, hogy top 10 Márton Csókás film. Márton Csókás film, ez volt az első találat. Egyébként még 7 millió találat érkezett a top 10 Márton, top Mártonokra. Úgyhogy nagyon népszerű vagy, Marci, azt kell, hogy mondjam.
De hát ugye, hát erről szól ez a könyv is, hogy igazából az algoritmus is egy rangsoroló dolog. Tehát, hogy a Google-nek az algoritmusa,
pontosan.
Ez a PageRank, megmondja neked, hogy mi a fontos, meg mi nem. És igazából azt mondja Érdi Péter is, hogy igazából ez a rangsorolás, meg ez a magunk összemérése másokkal, meg a dolgok összemérése egymással, hogy ez egy nagyon-nagyon ősi ösztönünk, és fellehető már abban is, ahogy az emberi csoportokban például kialakul egy hierarchia. Tehát kialakulnak de ez egy munkahelyen is így van, vagy egy iskolában is így van, hogy van a tanár, meg a diák, meg van vezető, meg beosztott, persze nyilván közben vannak különböző szintek, de hogy ez is egyfajta rangsorolás.
Igen, ezért is volt talán picit számomra, amikor először láttam a címét, félrevezető, ugyanis itt a rangsorolás, mint módszer, ki van vetítve rengeteg területre. Tehát, hogy tulajdonképpen itt a társadalom szervező erőről volt, a csoport összetartó erőről, akkor tényleg mondjuk az, hogy akkor a hírnév, hogy mi alapján együkködünk együtt valakivel, hogyan a rangsorolás, mint a döntési mechanizmusnak a kulcs fontosságú eleme, szintén megjelenik rengeteg példán keresztül a könyvben.
Hát gondolj bele, hogyha nem tudom, utazol valahová, és akkor meg akarod nézni, hogy szervezel magadnak egy programot, akkor valahogy eljutsz a 10 kihagyhatatlan dolog Kairóban, vagy nem is tudom, hol voltál legutóbb, cikkhez, és akkor ezek neked úgy kicsit rendszerbe foglalják a világot, és lehet még hozzámondani 10, meg még 10, meg 100 nyilván kihagyhatatlan dolgot, vagy lehet, hogy érdemes épp azokat a helyeket elkerülni, amiket listáznak a kihagyhatatlan dolgokat, hiszen ott nem tudom, hosszú lesz a sor, meg minden, de szerintem ezek érdekes, meg hasznos dolgok, és arra jöttem rá, hogy nekem nem csak ez az 1001 film kattanásom volt, hanem van még rengeteg más ilyen filmes, meg könyves listám, ami úgy be van tárazva, és nem megyek el faltól falig benne, mint például az 1001 filmben, de egy jó összképet ad egy bizonyos területről, ami rend érdeklődsz. Tehát, hogyha például, nem tudom, az érdekel, hogy mondjuk Martin Scorsese mit tart a filmtörténet legnagyobb alkotásainak, akkor azok nem biztos, hogy a filmtörténet legnagyobb alkotásai lesznek, de egy meghatározó rendezőnek a fontos és átgondolt választása lesz az. Vagy hogy mik a legjobb, nem tudom, szerb háborús filmek, tényleg, tehát el lehet menni az ilyen mikro kategóriákig is, és akkor ott fogsz találni egy listát, ami nem lesz objektív, de azért valamennyire a témához hozzá értő, vagy hozzá szagoló embereknek egy, hogy szokták ezt mondani, tehát egy ilyen educated guess-e lesz arra, hogy mégis ezen a listán mi szerepel. És ugye nagyon érdekes, én eddig erre nem gondoltam, de hogy ezek a listák olyan annyira belénk vannak kódolva, hogy a 10 parancsolat is egy lista, meg aztán a Luthernek a tételei, az listában van rendszerezve.
Az újunk, tudod, ez a 10 új. Ezt említette Érdi Péter egy interjúban, ami nagyon vicces volt, egyébként, mert végig magázta a hölgyet, aki készítette az interjút, és akkor mindig azt mondta, hogy hát nézze, hölgyem, és de teljesen oda voltam, hogy hát ez mennyire ilyen klasszikus professzor alkat.
Azt akartam kérdezni, hogy neked vannak ilyen listáid, vagy itt most én egy ilyen lista vákumba kerültem ezzel a lista mániámmal?
Egyáltalán nem került ilyen lista vákumba. Én szoktam néha a to-do listjeimről csinálni egy to-do listet, tehát hogy a listáról egy listát. Kicsit az van nálam, hogy mindig azon szokott elbukni a dolog, hogy a rendszerezés, ami megint ugye a rangsorolás és a döntésnek a folyamata. Erre egyébként van egy nagyon-nagyon vicces képlet a vége felé a könyvnek, amiről én úgy döntöttem, hogy szerintem egy TikTok videót fogok csinálni, mert hogy így az a reakció, amire jutottam, hogy na, elolvastam, most már nem tudok.
Na, de mesélj már el,
200 oldalt. Tehát tulajdonképpen az volt, hogy így egy ilyen lépésről lépésre algoritmus készítési egyenletet is ad nekünk Érdi Péter arra, hogy hogyan hozhatunk mondjuk jó döntés arra vonatkozóan, hogy melyik a legfontosabb teendőnk mondjuk egy adott napon, vagy éppen milyen egyetemet kéne választanunk, vagy hogyan döntsünk egy munkahelyről, és ez már ugyanazt állítja az elején, hogy csak a logaritmusok szintjéig kell eljutnunk abban, hogyha szeretnénk ezeket a dolgokat használni.
Csak
a logaritmusok szintjéig, azért én picit megriadtam, de nem adom föl, úgyhogy ezt megpróbálom majd alkalmazni. Kérdésedre válaszolva, igen, listákat a listákról én nagyon szeretek, viszont itt szoktam kicsit elbukni, hogy na, akkor most jönnek a prioritások. Melyik a fontosabb, melyiket hogyan súlyozzuk. Na, itt szoktam én nagyon bizonytalan lenni, és ekkor jön megint egy másik rangsorolás be a döntés kérdésébe, kinek a véleményére hallgatok a leginkább. És akkor az ő már szintén előszűrt véleményüket belefaktorálom a döntésembe, abból egy átlakított listát csinálok, és a sztori folytatódik tovább az örökké valóságig. Úgyhogy abszolút én nagy listakészítő vagyok filmekről, zenéről, mindenről, Spotify playlistjeim például hírhetten zseniálisak, úgyhogy én azt ajánlanám mindenkinek a figyelmébe. Ott vagyok a listáim.
Na, de ez például tök jó szerintem, hogy ezek a listák most már, tehát például ezek a Spotify lejátszási listák, hogy egy csomó ember csinál ilyeneket, meg nem tudom, publikálja ilyenek, és hogy tök jól lehet nem csak a zenéket megismerni, hanem valakinek az ízlését megismerni, és nagyon érdekes, hogy ezeken a listákon keresztül aztán lehet kommunikálni és küldözgetni egymásnak zenéket. Tehát nekem ez egy nagy mániám volt időben.
Mixtépeket is csináltál?
Mixtépeket csinálni, és nem is csak mixtépeket csinálni, hanem amikor például a barátnőmmel megismerkedtem, akkor egymásnak csináltunk ilyen mixtépeket.
És ez nagyon szuper.
Kicsit olyan, mint a visszajött ennek a, nem tudom, kazetta másolásnak a korszak, amikor az emberek kazettákat cserélgettek egymással, és most ezt meg lehet csinálni a Spotify-on is. És nyilván tök fontos, ugye, hogy be lehet állítani a sorrendet, vagy hogy
Milyen a
egymásra, és ilyen a rangsorolás.
Abszolút. Szóval a könyvnek a másik nagyon fontos témaköre, az tulajdonképpen az alaptételből indul ki, amit így fogalmazott meg Érdi Péter, hogy számára, könyvem elsődleges célja, hogy feltárja az objektivitás és a szubjektivitás közötti eligazodás rejtett szabályait. Mi ugye eddig kicsit ilyen light-hearted, mi ugye eddig kicsit lazább, könnyedebb dolgokról beszélgettünk, tehát hogy egyébként a Spotify listánk, meg minden ilyesmi, de kőkemény dolgok vannak a listák készítésében és a rangsorolás különböző metodosaiban. Már elkezdtük pedzegetni azt, hogy hogyan hozom mondjuk döntés arra, hogy milyen egyetemre jelentkezel, milyen munkahelyre szeretnél menni, mit vásárolsz meg. És számtalan olyan példa is feljön a könyvben, most éppen Amerikában élő és tanító ember lévén, ami például a kreditrendszerekről beszél, ami már ugye felveti a különböző big data és algoritmikus érték meghatározásnak is a kérdését, hogy akkor tulajdonképpen hogyan rangsorol minket, milyen értékesek vagyunk mondjuk egy olyan esetben, amikor kölcsönt hitelt szeretnénk felvenni ez a rendszer,
hát hogyan osztályoz minket. Igen.
Illetve arról is sok szó esik, ami hát a politikai manipulációról szól, ami pedig szintén egy nagyon fontos téma be az egész történetben, hogy mi az, amire hangsúlyt helyezünk, mi az, amire nem, és van egy nagyon jó fejezet a torzításokról is. Talán egyébként azt mondanám, hogyha semmit nem olvastok el ebből a könyvből, azon a fejezeten kívül már az nagyon-nagyon hasznos és átláthatóan értelmezhető képet ad olyan hétköznapi torzításokról, amik befolyásolják a döntéseinket.
Hát azért, mert például szerintem, hogyha ilyen kedvenc zenékről, vagy filmekről, vagy akár könyvekről van szó, akkor ott az világos, hogy az egy preferencia, és akkor azok rólad mondanak el valamit, és nem a világról. De azok a listák, amikről így a világról, vagy a dolgokról szólnak, azok meg ezzel az objektív látszattal lépnek föl, tehát például az egyik nekem ilyen kedvenc példám a könyvből, az egyetemi rangsorolás.
Igen.
Tehát van ez a globális egyetemi rangsor, ami hát egyébként most így Érdi Péter könyvét elolvasva, ez inkább egy ilyen hozzáértő embereknek a hozzáértő véleménye, és közel sem egy objektív besorolás, és így is kellene ezeket a listákat kezelnünk. Ugyanígy egyébként, mint a hitelminősítőket, vagy az ilyen, én nem is tudom, ilyen globális boldogságindexeket.
Igen, hát az még egy nagy kérdés.
Változnak meg, hogyan változnak meg a dolgok attól, hogy te elkezded mérni őket. Tehát például, amikor azt hiszem, hogy ez a példája, hogy amikor kiderült, hogy az oktatási intézményeknek a rangsorában, az egyetemek rangsorában az egy szempont, hogy hány 20 fő alatti szemináriumuk van, ez egy pozitív...
Pozitív pont és pozitív érték.
Így van, pozitív, tehát hogy előre, ezzel lehetett előrébb kerülni a listán. Amikor erre az intézmények rájöttek, akkor nyilván elkezdtek 20 fős, vagy nem is tudom, 19 fős szemináriumokat tartani, mert csak ezzel a technikai paraméter megváltoztatásával ők előrébb kerültek a listán. Jobb intézmények, jobb oktatást adtak, jobb egyetemek lettek ezzel? Nem, de így meghekkelték tulajdonképpen ezt a listát.
Ez a meghekkelés azért is nagyon izgalmas, mert talán az egyik fő tanulsága számomra ennek a könyvnek az volt, hogy minden egyes ilyen rendszer, azt vissza kell vezetnünk annak a rendszernek, vagy annak a, mondjuk minden egyes algoritmusnak, vissza kell vezetnünk az algoritmus alapfeltevéseire. Hogyan is fest az egész? Mert akkor fedezhetjük fel, hogy mik azok a pontok, amik meghekkelhetőek, vagy amiket már éppen meg is hekkeltek. Tehát, hogy erre is egy csomó nagyon izgalmas példa van, arra vonatkozóan, hogy például amikor a még brit uralom alatt volt India, és akkor próbálták a nagyon el...
Jaj, ez nagyon jó
az
példa,
nagyon
igen.
Durva, igen, ez a kobra történet, a kobra hatát.
A kobra effektus, vagy
kobra hatás. Igen, valami ilyesmi, igen. Kobra hatás, kobra effektus. Az volt, hogy a britek próbáltak ellenébe menni a nagyon elterjedt kobráknak, akik úgy döntöttek, hogy inkább túlszaporodnak egy kicsit, és ezért kitűztek egy tulajdonképpen pénzjutalmat arra vonatkozóan, hogy minél több halott kobrát mutass föl az adott térség kormányzójának, vagy éppen hivatalnokainak, mutatván azt, hogy akkor te vész veszel a kobra írtásban. Na de mi történt? Emlékszel rá, Marci?
Hát az történt, hogy a rafkós indiaiak ugye rájöttek, hogy minél több döglött kobrát szolgáltatnak be, annál több pénz üti a markukat, mert ugye ezt kiterjesztették az egyszerű emberekre is, uh-huh. És elkezdtek kobrát tenyészteni értelemszerűen.
Még több kobra lett, úgyhogy
és akkor, igen. És akkor így igazából ez egy ilyen bumeráng hatást eredményezett, hogy valójában az ellentétes eredményt érték el.
És ezzel az ellentétes eredményekkel kapcsolatban szerintem önmagunkra is, nem csak rendszerek, hanem önmagunkra is komoly reflekcióra, nagyon humorosan, ahogy megfogalmaztuk az elején, nagyon szórakoztató van itt minden focirajongóknak, meg osztálytalálkozókat nem élvezőknek, mindenkinek van egy ilyen jó szava, vagy egy valami vicces sztoria a szerzőnek, de hogy magunkat is önreflekcióra inti ez a könyv, arra vonatkozóan, hogy mondjuk a mi saját tudásunknak milyen hiányosságai vannak, és hogyan kerülhetünk abba a helyzetbe, amikor önhítségből egyszerűen nem vesszük észre a saját objektivitásunknak a hiányosságait.
Hát ezt néhány esetben ugye azért így akár föl is ismerhetjük, uh-huh. Például amikor nem tudom, az Oscar-díj, meg a Nobel-díj, ez két olyan jó példa, amit Érdi Péter is hoz, hogy ugyan például nem tudom, a fizikai Nobel-díjasoknál ott nem tudjuk megítélni, hogy most ez jogos volt-e az a díj, tehát vagy hogy jogosan adták-e annak az embernek, akinek adták végül. Ugye ezt egyébként tavaly azért felháborodtunk, amikor Karikó Katalin nem kapta meg egyik kategóriába se. Ott már ugye fontos lett hirtelen, de az például, hogy az irodalmi Nobel-díj uh-huh. kit illet meg, az mindig egy ilyen óriási vita, vagy az, hogy egyébként össze lehet állítani egy olyan irodalom nagyjai listát is, mit tudom én, Tolstoja, meg Kafkával, akik közelébe se jutottak az irodalmi Nobel-díjnak, úgyhogy kérdés, hogy ezek mennyire értékmérők, ugyanígy egyébként az Oscar-díj azon is zseniális, ugye mindig milyen pampogás megy, hogy de ő érdemelte volna, vagy de hát őt már ötször jelölték, és akkor vannak ilyen szegény előszobázók, mint azt hiszem a Leonardo DiCaprio, talán egy ilyen ötszörös jelölt, vagy valami ilyesmi, de volt nálunk például a Nathan Crowley a Brain Baron, aki szintén egy ilyen többszörös jelölt produkciós dizájner, tehát aki a filmeknek a látványvilágáért felel, és ugyanaz például nem egy túlismert kategória, de ő ebben, azt hiszem, ebben a Leonardo DiCaprio limbóban, vagy nem is tudom, Oscar között is. Lehet, hogy azóta kapott a Leonardo DiCaprio Oscar, nem tudom. De Nathan Crowley szerintem legalább négyszer jelölték, és ő például egyszer se kapott, minden alkalommal, nem tudom, olyan filmekért, mint a Sötét Lovag, azt hiszem, meg a Dunkirk, szóval itt...
Elég illusztris a lista.
Igen. Tehát még ilyen kategóriákban is tudunk vitatkozni. Egyébként fönn van a beszélgetésünk a Nathan Crowley-val a YouTube-ban, ezt érdemes megtekintenetek, de beletesszük a leírásba is majd.
Tehát tulajdonképpen a listák ürügyén rengeteg mindenről van szó, főképp ugye ki felmerül az is, hogy a tudomány tud egyébként objektív lenni, szóval így kicsit így önmagára is néz a szerző, de nagyon sok minden szól arról, hogy mi emberek képesek vagyunk-e objektívek lenni. És kicsit, hogyha te nekem szegeztél egy kérdést, Marci, hogy egyébként feltámasztanám a dinókat, hát akkor én meg neked fogok szegezni egy kérdést, hogy mit gondolsz egyébként erről az objektivitás kérdésről, szerinted képesek az emberek objektívek lenni, vagy nem? Te személyesen mit teszel ebben a helyzetben?
Ez egy jó kérdés, meg ez egy régi tudományos vita. Ilyen szempontból nincs ilyen 100%-os objektivitás, vagy én nem is tudom, hogy micsoda, mert hogy a fizikát nézed, abban is modellek vannak, és ott is modellekről vitatkozunk, és ezek a modellek igazából attól függnek, hogy mennyit magyaráznak meg a valóságból, meg hogy mennyire használhatók. Tehát mennyi tudós használja őket. Tehát ilyen szempontból, hogyha nagyon le akarom butítani, akkor lehet, hogy végül is minden vélemény, de azért a vélemények között is van különbség, mert vannak használhatatlan vélemények is, meg vannak egész jó használható vélemények is. És hát azért itt ezeken a besorolásokon, meg ezeken a listákon azért sokszor ilyen akár élet-halál is múlik, tehát az egyik kedvenc példám a könyvből az a Máté hatás, ezt így nevezte el a felfedezője, mondjuk így. Méghozzá azért hívják így, mert ez a Máté evangéliumából vett idézet alapján nevezte el, tehát azt mondja, hogy mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van, így szól ez a bibliai szöveghely, de igaz ez a tudományra is, tehát, és egyébként utal a szerző a Barabási Lacinak is a legutóbbi könyvére, a Képletre, ahol szintén a Barabási arra jut, hogy azokat a tudósokat díjazzák, akik hát így díjazhatók, tehát már elkezdtek kapni díjakat, tehát rajtuk van valami tudományos közösség plecsnie, és akkor gyorsan odaadnak nekik még 133 másik díjat is. Tehát ezek ilyen spirálként, tényleg ilyen önbeteljesítő jóslatokként tudnak működni ezek a besorolások.
Ez az, amire az utolsó, tehát egyik utolsó fejezetben Érdi Péter is utal a saját maga megfogalmazásában, ez az egész hírnév témakör. Hogy úgymond, hogy egyszer így rád vetül már a glória fénye, és már megvan egy olyan ez a tudományos plecsin rajtad, akkor ez az a dolog, amire tovább kell építeni, és kicsit tényleg abszolút kiterjeszt, és még a Taylor Swift Reputation albumáról is beszél, amivel engem aztán végképp megvett. Úgyhogy, tehát, hogy ilyen szintű populáris kultúrális példákig elviszi egyébként azt a témakört, hogy mennyire sokat számít például hétköznapi életünkben, úgymond az ilyen digitális hírnevünk. Hogy az egész rangsorolás és döntés témakör átszövi a mindennapjainkat, a társadalmunkat, és kis ideje, mintha magunkban nézni, és ideje kritikusan tekinteni arra, hogy rangsorolunk, ahogy döntünk, amit nézünk, amit teszünk. Erre vonatkozóan volt nekem ez egy ilyen nagyon kellemes, nem is tudom, szórakoztató figyelmeztetés, mint az egyik kedvenc tanárom mondta volna, hogy Ildi, emlékszel még erre? Emlékszel még arra, amit tanítottam neked? Most itt vagyok, hogy figyelmeztesselek rá, úgyhogy én kicsit abban reménykedem, hogy Érdi Péter órájára eljutok valamikor.
Ez volt a Könyvpárbaj, amiben Steve Brusetti, a dinoszauruszok tündöklése és bukása, és Érdi Péter rangsorolás című könyveiről beszélgettünk. Olvastál egy könyvet, amit szerinted mindenkinek ismernie kéne? Rakd ki sztoriba Instagramon, tegeld a Brainbart, és mi tovább osztjuk a kedvencedet.
A műsor a Béton partnere.